igét, hagyadjam át a kisvárdai testvéreknek az üzenetét, üdvözletét. Egy nap Kisvárdán voltam, oda hívtak szintén az Allianz alkalomra, hogy a tegnap esti igéről szolgáljak, ahol szintén a metes evangélikus, baptista, illetve református testvérek tartják az Allianz imahetet, úgyhogy szeretettel köszöntik az itteni testvéreket, kérték, hogy mindenképpen adjam át, úgyhogy a feladatot ebben elvégeztem. Istennek igéjét a kijelölt ige szakaszokból olvastam, egyrészt Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezetből, egy kicsit néhány verssel többet, mint ami ki volt jelölve, illetve Timóteushoz írt 2. levélből a szintén kijelölt részt, a 2. fejezetből, a 22. verstől hallgassuk meg. Tehát az első rész, amit elolvasok, Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezet 8. verse, majd a 22. verstől a 25. versig terjedő szakasz. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. És a 10. verstől pedig így hangzik az ige. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodik, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. És mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nékem, mind a ma csodatételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közöttük? Megverüm őket, dök halállal, és elvesztem őket, téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé. És mondom Mózes az Úrnak, ha meghallják az egyiptombeliek, mert közülük hoztad fel a népet a te hatalmad által, elmondják majd a föld lakosainak, akik hallották, hogy a te uram e nép között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magadat, te Uram, és hogy a te felhőd megállott ő rajtuk, és felhőoszlopban jársz te ő előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Hogyha mind egyig elveszted a népet, így szólnak majd a népek, amelyek hallották a te híredet mondván, mivel hogy nem vihette be az Úr a népét a földre, amelyek felől megesküdött nékik, ezért öldöste le őket a pusztában. Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, amiképpen szólottál mondván. Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnös nem hagyja büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságait a fiakban 3. és 4. íziglen. Kérlek, kegyelmezd meg a népnek, nép hamisságának, a te irgalmasságod nagy volt a szerint, amiképpen megbocsátottál a népnek Egyiptomból fogva, mind eddig. És mondta az Úr, megkegyelmezem a te beszédet szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr az Úr dicsősége az egész földet. Eddig olvasom a 21. versig, és majd a Timóteushoz írt levélből, a 2. fejezetéből, a 22. verstől olvasom a fejezet végéig. Az ifjúkori kívánságokat pedig került, hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerül tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismérésére, és felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. Eddig olvasom az igét. Ezen a héten az a gondolat foglalkoztat bennünket, és erről hallgattunk ige hirdetéseket, hogy Isten lélek és bátorság által cselekszik. Lélekkel és bátorsággal. Némely helyen arról olvasunk, hogy lélekkel és bátran. És a mai témánk pedig az, hogy lélekkel és bátorsággal békességet keresni. Hát bevallom őszintén, hogy nagyon elgondolkodtam ezen a témán, és hát sok-sok gondolat volt bennem, hogy miről is lehet ezáltal beszélni. Békességgel, vagy bátorsággal, és lélek által hogyan kereshetjük a békességet, és hát ami elsőnek eszembe jutott az a gondolat, hogy jó lenne megérteni azt, hogy mit is jelent az, hogy a békességet keressük. Sok kérdést felvet bennünk ez a kérdés, hisz mit is jelent a békességkeresés, mert olyan hangzatos ez a gondolat, és hívő emberek körében pedig különösképpen hangzatos, hogy hát keressük a békességet, igyekezzünk mindenki iránt a békességre, ha lehet, akkor békességben éljünk emberekkel, és hát olyan sokszor beszélünk mi erről a békességről. De mit is jelent ez, amiről Isten igéje azt mondja, hogy keressétek a békességet? Ugye itt arról olvasunk Pál levelében, amiben az ifjú Timóteust inti az utolsó levelében, hogy hát azt jelenti a békesség, hogy ha lehet, akkor ne vitatkozzunk, kerüljük el a botor vitatkozásukat. Sokszor úgy értjük a békességet és az igére támaszkodva, hogy hát ha lehet, akkor kerüljük a konfliktusokat, mert hát ezek talán örömtelibbé, békességesebbé teszik a mi életünket. Tehát a békességet sokszor úgy értjük, hogy dolgokat kikerülünk azért, hogy az emberekkel való kapcsolatunk egy kicsit talán harmonikusabbá váljon. De én azt gondolom, hogy Pálnak a szavait mi félreértjük, hogyha a békességet ebben látjuk. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, aki azt mondja, hogy én békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Én egy másfajta békességet akarok a ti életetekben adni, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne féljen. Tehát az Isten szerint való békesség, az nem az a békesség, amire sokszor az emberek vágynak, hogy békén hagynak bennünket, vagy talán megpróbálunk emberekkel valamilyen szinten békességben élni, hanem azt mondja az Úr, hogy én olyan békességet adok néktek, amit a világ nem tud adni, hogy nem fog nyugtalanítani a ti szívetek, és nem lesz bennetek félelem. Tehát, ha meg akarjuk érteni a mára kijelölt ige szakaszt, akkor engedjék meg a testvérek, hogy egy kicsit messzebbről induljak el. Egy kicsit messzebbről közelítsen meg ezt a kérdést, méghozzá a bátorság felől. Mert bevallom őszintén, az egész hét témájában engem ez az egy gondolat, és ez az egy szó foglalkoztat, és valahogy ott van a gondolataimban, amikor azt mondja az heti témánk, hogy lélekkel és bátorsággal. És valahogy a bátorság felől szeretném megközelíteni azt, hogy mit is jelent az a békesség, amiről itt az apostol beszél, és ami után nekünk vágyakozni kell. Végig arról beszélünk, és az van előttünk az igében, hogy a hívő embernek bátornak kell lenni. És kérdezzük meg magunktól, hogy mennyire vagyunk mi bátrak. Hogy mennyire bátor ma a hívő ember, mennyire bátor ma, mennyire jellemzi ma az embereket, a hívő népet, a bátorság, a küzdeni akarás. Vagy inkább talán a rosszul értelmezett békesség az, ami leginkább irányít bennünket. Azon gondolkodtam el, hogy olyan jellemző az a gondolkodás a hívő ember életében, hogy dolgokba beletörődünk. Kimondjuk azt, hogy hát értsük meg, hogy ma egy ilyen világban élünk. Nincs ébredés, nem találkozunk hatalmas csodákkal. Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem akarnak Isten igéjére hallgatni, érdektelenek, csak maguk után járnak, csak a pénzt hajszolják. Ma egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek nem figyelnek egymásra. Nekünk is tudomásul kell venni azt, hogy ez az a világ, amiben élünk. De mit csinálunk mi ebben a világban? Amikor látjuk ezeket a problémákat, amikor szembesülünk azzal, hogy az a világ, amiben élünk, nem jó. Hát jó, annyiféle dolgot látunk, aminek nem így kéne lenni, és állunk, nézzük, nem értjük a dolgokat, és valahogy az jutott eszembe az az ige, amikor emlékezzünk csak a Bírák könyvében, amikor Gedeon hasonlóképpen áll, van ott a csűrben, ugye az utolsó kis gabonáját próbálja megmenteni, és közben a szívében kavarognak a gondolatok, amit aztán később, amikor az angyal megjelenik, ki is mondja, és talán fölteszi a kérdést, hogy de hát hol vannak Istennek a csoda dolgai, amiket az elődeink átéltek? Hol vannak azok a dolgok, amiket mi is szeretnénk átélni? Amikor egy kicsit jobban odafigyelnének az emberek, amikor átjöttek a Vörös-tengeren, amikor megtapasztalták azt, hogy Isten adott nekik mannát, és ugye álltak ott, és mondták, hogy hát mi ez? És tényleg csak örvendezni tudtak, és sokkal nagyobb volt közöttük a szeretet, talán sokkal inkább ragaszkodtak Istenhez, és most pedig, hát ezek nincsenek meg. De inkább csak tehetetlenül nézzük ezeket. Amikor ilyen Allianz alkalman is szoktuk énekelni a jól ismert és nagyon kedves énekünket, hogy várjuk szemtüzet, pünkösdi lélek, járjad a szívünk át, olyan kedves szavak ezek, és nagyon szép az ének is, de úgy sokszor elgondolkodom, miközben olvassuk, hogy vajon mennyien vagyunk azok, akik ezért tenni is szeretnének valamit. Mert jó nosztalgiázni, jó dolog, hogy az emberben van egyfajta vágy, de aztán közben pedig hitetlenül azt mondjuk, hogy de hát ez mai időben lehetetlen, nem történik meg. Vagy amikor elővesszük a Bibliát Isten tiszteleten otthon, amikor olvassuk talán a belső szobánkban is, olvassuk azokat a szép történeteket, amelyek engem is mindig fellelkesítenek, tűzbe hoznak, amikor azt olvassuk, hogy az a Zákeus megtér, és föláll, és azt mondja, hogy Uram, hát mindenemnek a felét odaadom a szegényeknek, akitől valamit elvettem patvarkodással, annak négy annyit adok vissza. És tényleg olyan bátorító az, ahogy látjuk, hogy ez az ember megtér, és hát tényleg ott van bennünk az a tűz, hogy hát ez az, aminek lenni kéne. Vagy amikor ugye a járatlan úton olvasunk arról a Szerecseny komornyikról, aki azt mondja, hogy hát mi az, ami bennünket visszatarthat, vagy engem, hogy megkeresztelkedjen, megkeresztelkedik, és örömmel megy tovább az úton. Vagy amikor a sántát meggyógyítja az Úr, és szögdelve dicséri az Istent. Hát olyan csodálatos igék ezek. És amikor becsukjuk a könyvet, vége lesz az Isten tiszteletnek, elindulunk haza, és ér bennünket valami olyan érzés, ami hát nem ezt a lelkesedésünket akarja, vagy fogja majd még feljebb vinni, hanem bizonyságot teszünk valakinek, és azt pedig legyint. Ó, nem érdekel ez már senkit. Vagy amikor azt mondják nekünk, hogy jó, persze, hát szép, de ez mai időben már nincs így, ezek régi dolgok, és akkor az ember úgy visszahőköl, és azt mondja, hogy na hát, ennyi volt az a lelkesedés, ami eddig engem tűzben tartott. Igen, lehet úgy gondolkodni, ahogy gondolkodott ez a Gedeon, és talán úgy gondolkozhatunk, hogy velünk ez nem történik meg, de hova vezet az ember életében? Hova vezetett Isten népe életében, Gedeonék életében, de hát az Isten népe életében, és talán a mi életünkben is ez a fajta gondolkodás, ez a fajta sokszor magasra repülés és aztán mélybe szállás, hogy nem látjuk azt, hogy Isten valami nagy dolgot cselekedne. Hát akkor sokszor az történik, hogy azok, akik hallják Isten igéjét, egy idő után elkezdenek eltávolodni az igétől. Egyre többen mondják azt, hogy igen, de hát látni kell azt, hogy meg kell élni ebben a világban, kell valamilyen szinten azokhoz az eseményekhez formálódnunk, amely irányítja ezt az egész világot, mert van egzisztenciánk, mert szeretnénk, hogyha a családunk meg tudna élni, és úgy, mint az Isten népénél Gedeon korában sokan egy rossz irányba indultak el. Akik pedig megmaradtak Isten útján, és hát ilyen volt Gedeon, és azt pedig magukban roskadva azt látják, bénultan nézik, tegnap éppen ez volt a gondolatunk, hogy bénultan nézik azokat a dolgokat, amik történnek, és nem tudnak mit kezdeni azzal, amit látnak maguk körül. És nincsen erejük, hogy ebből kitörjenek. Belenyugodni fájdalommal, hogy most egy ilyen korszak van az életünkben. Vegyük tudomásul, hogy most Isten így vezet bennünket. De azt gondolom, hogy nem lehet és nem szabad, hogy az ember így gondolkozzon. Mi az oka annak, hogy Isten népében nincs meg ez a lendület? Miért van az, hogy nincsen bennünk bátorság? Hogy nem merünk változtatni, hogy nem merünk lépni, hanem inkább magunkba roskadva, és talán egy kicsit magunkba fordulva próbáljuk megmenteni azt, ami még van a jövő számára, majd amikor eljön az ideje, akkor azt a búzát, amink van később, szét fogjuk majd szórni, de most nem annak az ideje van. És hadd említsek egy igét ezzel kapcsolatban. Emlékezzünk csak, amikor Isten új királyt akar választani az ő népének, mert ugye Saulus nem volt méltó erre, akkor elküldi a prófétát Isai házához, és amikor megjönnek Isai fiai, akkor kimondja azt magában, hogy látva ezeket a széles vállú hatalmas fiatalokat, hogy hát íme Isten választottja. És azt mondja akkor az Úr a prófétának, hogy ne azt nézd, ami a szemed előtt van. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, amit lát, Isten pedig a szívet vizsgálja, vagyis Isten túllát azon, amit mi látunk emberi szemekkel. Mi mindent az alapján döntünk, mi mindent az alapján ítélünk meg, amit látunk. Ha kedvesek hozzánk az emberek a gyülekezetben, ha jól mennek a dolgaink, akkor tudunk repülni, szárnyalni velük. Hogyha valaki esetleg megbánt bennünket, akkor úgy gondoljuk, hogy hát minden összedől. Tehát, hogy azok irányítanak, azok az érzések, érzelmek, azok a dolgok, amiket látunk, amit tapasztalunk, és ez egyszer fölvíz bennünket, máskor pedig a mélységbe fog bennünket vinni, és lesújt bennünket. És ez így van Isten vezetésében is, hogy talán a legnagyobb baja Isten népének, hogy nem tud, nem lát maga előtt perspektívát. Nem látja azt, vagy nem akarjuk látni azt, hogy Isten mi az, amit elkészített nekünk. És ezért látunk mindent csak, majdnem, hogy azt mondja, hogy az orrunkig figyelve, ami éppen van, és ez lelkesít, vagy ez víz bennünket mélyre, de nem látjuk magunk előtt, hogy Isten mire is hívott el bennünket. Várjuk Isten vezetését, Azt szeretnénk, hogy Isten mindig vezessen bennünket, mindig mondja meg nekünk az utat, nagyon világosan, nagyon egyértelműen, sokan előveszik a Bibliát, éppen múltkor jártam valamilyen testvéreknél, roma testvéreknél, és mondták, hogy ó, ma reggel kinyitottam a Bibliát, ránéztem az igére, és egy nagyon bátorító igét kaptam. És mi szoktunk így, hogy felcsapjuk a Bibliát, és nézzük, hogy Isten mit mond nekünk. Én nem mondom azt, hogy Isten nem mond így nekünk valamit, de én azt gondolom, hogy ha mindig ilyen módon keressük az Istennek az akaratát, akkor valami baj van a mi szívünkben. Tehát Isten máshogy akar vezetni bennünket. Vagy emlékszem arra, amikor évekkel ezelőtt, hát ma már ez nekem nem probléma, amikor éppen fiatal voltam, és egy ifjúsági órán arról beszélgettünk, hogy hát milyen módon kell a hívő fiatalnak párt választani. És hát azért olyan jó lenne, hogyha Isten sokkal világosabban beszélne, vagy világosabban mutatná meg nekünk azt, hogy ki legyen a párunk. Mindig azt vártuk, és bevallom őszintén, hogy én is azt szerettem volna, hogy úgy, mint a rajzfilmekben egy nyíl oda mutatna arra, akit Isten nekünk választott, olyan egyszerű lenne ezt megtudni. Vagy éppen ezen a beszélgetésen volt egy testvér, egy fiatal srác, aki elmondta, hogy hát szerinte Isten úgy is vezet bennünket, és hát imádkozzunk azért, hogyha ha Isten nem nekem adta azt a lányt, és én mennék hozzá, mert szeretnék tőle valamit, akkor ha Isten nem akarja, akkor üssön el az autó. És akkor biztos lehetek abban, hogy ez nem az az út. Hát persze tudom, hogy az eléggé extrém gondolat, de nem az a kérdés, hogy mennyire extrém, hanem az, hogy mit várunk mi Istentől. Ugye, hogy majdnem olyan módon, hogy mint a bábukat vezessen, és akkor nincs semmi gondunk, mert mindig megmondja a következő lépést, de Isten nem így akar bennünket vezetni. Isten nem így akarja megmutatni az ő akaratát, nem bábok vagyunk Isten kezében, bár bevalljuk őszintén, hogy sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb, de Isten más úton akar bennünket vezetni. Ő azt akarja, hogy lássuk meg az ő terveit az életünkbe. Kitűzi elénk a célt, utat mutat nekünk az ő igéje által, az ő lelke által, és nekünk kell döntéseket meghozni. Meg kell hozni döntéseket, pedig nem akarjuk. Senki nem akar döntést hozni. Sokszor szoktuk mondani a feleségemmel, amikor a gyerekek elkérezkednek valahol, és hát az az igazság, hogy nem nagyon akarjuk elengedni őt, és olyan könnyen mondom ki, hogy menjél anyukádhoz, majd ő elmondja, majd ő megmondja, és jön vissza, hogy hát de anya azt mondta, hogy majd apa eldönti. Hát, és akkor ott állunk, hogy mit is tegyünk. Nem akarjuk őt sem megbántani, de nem is nagyon akarjuk, hogy elmenjen olyan helyre, amit mi nem szeretnénk, és itt vagyunk, tologatjuk egymásra a döntési kényszerünket, de dönteni nem akarunk, mert hát az nehéz. A mindennapokban nehéz dönteni, már pedig Isten nem fogja nekünk megmondani, hogy mikor mit csináljunk, hanem hozzunk döntéseket. És ezek a döntések sokszor kockázatosak, sokszor harcokkal járnak, sokszor kerülünk a döntéseink miatt emberekkel konfliktusba, és mi ezt szeretnénk megspórolni. Hát vezessen Isten valami sokkal egyszerűbb módon, hogy ne nekem kelljen döntenem. És mi történik ilyenkor velünk? Hogyha ki akarjuk kerülni ezeket a döntéseket, ha a konfliktusokat el akarjuk kerülni, akkor előbb-utóbb sodródni fogunk. Jézus azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun, mert széles az az út, amin ugyan sokan járnak. Hát miért járnak sokan a széles úton? Mert ott sok lehetőség van. Ugye, ott lehet lavírozni, ott lehet mellé beszélni, ott lehet kikerülni dolgokat, ott lehet hazudozni. Elcsúszunk, mert széles, van hely. És Sajnos a hívő emberek is sokszor beleestek a hibába azért, mert nem akarunk dönteni, hát ezért inkább kerülgetjük a kását, kikerülünk döntéseket, gondolva arra, hogy akkor megúszunk a dolgot, megúszunk bizonyos konfliktusokat, de az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy de ez az út a halálba vezet. A keskeny úton nincs sok variáció. Azt mondja az Úr Jézus, az igenetek legyen igen, a nemetek meg legyen nem. Nagyon egyértelműen kell nekünk a döntéseket meghozni, de mi ezt nem akarjuk. Tehát vigyázni kell erre nekünk. Menjetek be a szoros kapun. Válasszatok, még akkor is, hogyha ez nehézséggel, vagy talán konfliktussal jár. De hogyha nem merünk döntéseket hozni, ha nem merünk konfliktusba kerülni emberekkel, akkor elhagytuk a keskeny utat. Emlékezzünk csak arra a történetre, számomra mindig egy tragédia olvasni Élinek és Éli fiainak a történetét. Tragédia, ugyanakkor pedig egy nagyon nagy tanulság. Ugye azt olvassuk Éli fiairól, hogy Béliá fiai lettek, mert elforgatták az Isten igazságát. Hát miért? Ugye elfogadtak pénzt, és rosszul döntöttek. Másnak adtak igazat. Miért? Mert mindig vannak hatalmasok. Mindig vannak olyanok, akiktől úgy érezzük, hogy függünk, és hát elfordítjuk az Isten igazságát. Nem mertek dönteni. És sodródtak, míg végül teljesen elhagyták az Urat. És semmi más nem foglalkoztatta őket, csak az az anyagi előny, ami abból áll, hogy embereknek engedtek. Mindig vannak hatalmasak. És olyan szomorú látni, ugyanezt történt Élivel is, akiről nem olvassuk, hogy Béliá fia lett volna, de nem mert konfliktusba kerülni az ő fiaival. Elnézte az ő útjukat, elnézte azt, hogy ők milyen irányba mennek, mert egyrészt lehet, hogy féltette őket, hogy mi lesz, hogyha ők kemények maradnak, mi lesz akkor, a hatalmasok akkor nem fogják őket úgy szeretni, talán félreteszik őket, politika volt az egész élet, és inkább hallgatott. És azt mondja Isten igéje, mert nem mertek döntést hozni. Így ezáltal mindegyiket elvetette Isten. Tehát dönteni kell a keskeny úton. Hát akkor hogyan győzhetünk? Mert ha nem döntünk, akkor nem lesz a miénk a győzelem. Pál nagyon szépen fejezi ki azt, hogy mi az ő életének a mozgató rugója. Azt mondja, hogy ami mögöttem van előm, hátrahagyva, ami pedig előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem. Azért, amiért megragadott engem az Úr. Mit mond, hogy én mindig a célra tekintek. Én mindig azt látom, hogy Isten mit készített el nekem. És nem azt nézem, hogy most megbántottak, nem azt nézem, hogy milyen nehéz a testvérekkel, nem azt nézem, hogy megköveztek, nem azt nézem, és nem azt fogja befolyásolni a döntéseimet, hogy börtönbe kerülök-e Filippiben, vagy nem, hanem az, hogy mire hívott el engem az Isten. És ezért mondja azt, hogy én tudok szűkölködni és bővölködni is, mert nem a pillanatnyi helyzetemre nézek, hanem arra, hogy Isten mire hívott el. Ez volt az, ami mindig előtte volt. Perspektíva volt előtte. A hívő emberek nagy része előtt nincsen ez a perspektíva, vagy ha ott van, akkor sem látunk el odáig, mert mindig csak azt látjuk, ami az orrunk előtt van, amit a szemünkkel látunk, és soha nem azt a célt, amire Isten bennünket elhívott. És amikor Pál az utolsó levelében azt mondja az ifjú Timóteusnak, hogy én a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, az a korona, amit mindig is szemem előtt tartottam, és amiért mindig is harcoltam, és konfliktusba kerültem, de bátran mentem ezen az úton, mert számomra a cél volt a fontos. És hagyj hangsúlyozzam ezt most különösképpen a testvéreknek, és hagyj nyomatékosítsam azt, hogy a legfontosabb az, amikor döntéseket hozok, amikor kell, hogy döntést hozzak még akkor is, ha nem akarok, hogy mi az én célom, hogy hova tartok, Isten mit készített el számomra. Mert az, hogy a hétköznapokban mit élek át, ezek csak rövid ideig számítanak. Ezek nem tartanak meg bennünket. Itt olvastuk most az igében, amikor azt mondja az Úr, hogy nem emlékeznek ezek az emberek? Az én népem nem emlékszik a felhőoszlopra? Nem emlékszik a tűzoszlopra? Nem emlékszik arra, hogy hoztam ki őket Egyiptom földjéről? És végig lehetne gondolni azt, hogy hogyan sikerült átvészelni a 10 csapást, hogyan mentek át száraz lábbal a Vörös-tengeren, hogyan adott nekik az Úr mannát, hogyan változtatta vagy édesítette meg a vizet az Úr az ő ereje által, hogyan kapták a fűrjeket, hát annyi csodát éltek át, és amikor oda került az helyzet, hogy dönteniük kellett, akkor nem azt látták, erről elfeledkeztek. Testvérek, hányszor tettünk mi már bizonyságot egymásnak arra gyülekezetben, beszélgetésben, hogy Isten hogyan szabadított meg bennünket, hogyan adott nekünk valami csodát az életünkben, és elmondtuk, hogy Isten hogy hozott ki a nehézségből, milyen lelki élményeket éltünk át, és az, amikor a következő pillanatban megint döntés elé kerülünk, vagy valami nehézség jön az életünkben, akkor már nem erre gondolunk. Isten népesen arra gondolt, amikor arról olvasunk, hogy visszajöttek a kémek, és elmondták, hogy minden tökéletes, minden olyan, ami ennek Isten elmondta, na de óriások laknak ott, és ők hatalmasabbak, mi nálunk. Hát elhisszük azt, hogy Isten nekünk adta? Mert ez a probléma, hogy megint sem nem emlékszünk arról, hogy Isten hogy vezetett át bennünket konfliktusokon, nehézségeken, próbákon, hanem megint csak azt látjuk, hogy most megint döntenünk kell, most megint valamilyen helyzetbe kerültünk, és megint nincs annyi hitünk, hogy elinduljunk. Mert megint csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, és nem azt, amit Isten nekünk elkészített. És azt mondja akkor ott Káleb, hogy az Úrnak, ha jó kedve telik benne, akkor bevisz bennünket. Hát értsük már el meg, hogy az Úrnak ebben lelik a kedve, ezt akarja, ezért hívott el bennünket, hogy bevigyen. Hát erről szól az egész történetünk, hogy bevigyen bennünket, mi meg nem hiszünk benne. Hát neki ebben leli. Ő ebben leli a kedvét. Ő ezt tervezte el, de a nép ezt nem látja. Józsé, Káleb, Mózes pedig látja. Nem azért hozott ki, hogy meghaljunk a pusztában, hanem hogy bevigyen az ő országába. De ezért harcolni kell. Meg kell harcolni a hitnek a szép harcát, és nem az óriásokra kell figyelni, hanem arra a célra, amit Isten nekünk megígért. Fel kell emelni a tekintetünket. És amikor előálltak a férfiak, Józsué, Káleb, amikor előállt Mózes, hogy elmondja, hogy Isten miért is hívott el bennünket, akkor azt mondja a nép, hogy kövezzük meg. Hát nem értem. Tényleg nem értem. Sokszor az ember nem érti azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberek, hogyan gondolkodik Isten népe, miért kéne megkövezni őket. Hát ők csak arra figyelmeztetnek bennünket, amit Isten így ért meg nekünk, és mi haragszunk rájuk. Akik megmondják az igazságot, nem jó szembesülni azzal, ami nekünk fáj. Mert újra és újra szembesül az ember azzal, hogy hitetlen vagyok. Hányszor tapasztaltam meg azt, hogy egyes emberek kijöttek dúlva-fúlva a templomból, vagy a gyülekezeti házból, és elmondták, hogy engem kiprédikáltak. Örüljön neki. Isten megszólította. Nem ellene folyt, hanem ő érte. Az ige érte szól. Egyszer Máté Szalkán olyan kedves volt az a gondolat, az idős nénik elhívtak egy másik nénit az Isten tiszteletre, és a Isten tisztelet végén más következő alkalom mondták el azt a nénik nekem, hogy hát képzelje el Miklós, hogy mi történt. Mentünk hazafele, és akkor ez az idős asszony nekünk állt, és azt mondta, hogy hát azért nem kellett volna a lelkésznek rólam mindent elmondani. Hát azért csak nem kellett, hát milyenek vagytok ti? Elhívtok engem a templomba, és előtte jól kibeszéltek a lelkésznek. Hát nem beszéltek ki. Én azt se tudtam, hogy ki az a néni. Csak szólt Isten igéje. És megfogta őt. És ő magára értette. Hát olyan jó lenne, ha ez megtörténne. És ez volt ott is, amikor megszólította a népet, és azt mondja, hogy Isten nem ezt ígérte, ha neki kedve van, már pedig kedve, akkor bevisz. És fölháborodtak, kövezzük meg. És ami még érdekes ebben a történetben itt, hogy mit tesz ekkor Józsi, mit tesz Káleb, mit tesz Mózes. Azt mondta, hogy bocsánat, hát én ezt nem akartam, igazatok van, békesség kedvéért induljunk vissza. Én nem akarok veletek ezen a területen sem szembe kerülni. Nem kell békétlenséget szítani. Ha ti nem így látjátok, induljunk vissza, igazatok van. Ugye milyen rossz lett volna, ha ezt mondják? Hát kerüljük a konfliktust. Kerüljük, mert hát az nem jó. Békétlenséget hoz. Nem mondták ezt, hanem kitartottak amellett, amit Isten elkészített. És amit Isten megígért. Ha ő megígérte, és amit elkészített, az be is fogja tartani. És nagyon érdekes látni azt, hogy nem kövezte meg őket senki. Mert azt mondja Isten igéje, akkor Isten lelke betöltötte a gyülekezetet. Isten megjelent, és nem tudom, hogy jelent meg, bevallom őszintén. Olyan sokszor mondja Isten igéje, hogy betöltötte a helyet Isten. De annyit tudunk, hogy minden megváltozott. Az emberek nem ragadtak követ, nem ölték meg ezeket az ifjakat, hanem megállította őket. És ez olyan bátorító, hogy Isten mellénk áll akkor, amikor kitartunk az ő akarata mellett. Nem fog bennünket semmi olyan érni, amely ártalmas nekünk, ha kitartunk az ő útján, mert neki az a célja, hogy bejussunk. Hát hányszor tapasztalta meg Pál maga is ezt a konfliktusokban, a nehézségekben, de ő akkor is kitartott, és Isten megtartotta, és eltétetett néki az igazság koronája. És amit még láthatunk, egyetlen egy dolgot szeretnék említeni, hogy amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy nem érdemli meg ez a nép azt, hogy ő az én népem legyen. Elpusztítom őket dökhalállal, nem mennek be, nem. És téged nagy néppé teszlek. És mit tesz Mózes? Egy olyan csodálatos dolog. Elkezd emlékeztetni Istent arra, hogy Uram, mi a te célod? Én ehhez tartom magam. Te azért hoztad ki a népet, hogy bevidd őket az ígéret földjére. Én nem gondolom azt, hogy Istent kellene nekünk figyelmeztetni, hogy mi az, amit ő elkészített. De talán lehetett ez egy kicsit Mózes felé, vagy talán a többi fiatal felé is egyfajta próba, hogy emlékeztek ebben a helyzetben is. És mintha azt látjuk, hogy a népet megvédte volna Mózes, azt a népet, akivel annyiszor került konfliktusba, akivel annyi baja volt, és annyiszor tehette volna meg azt, amit talán Pál is, meg sokan, akik ezen az úton járnak, hogy hát nekem elég, elegem volt ezekből, de nem mondott le róluk, mert szerette őket is. És ez jelenti számomra az, hogy békességes tűrés, hogy tűrünk, mert tudom, hogy Isten valamire elhívott bennünket. Bár tudjuk, hogy nem mehettek be ezek az emberek az ígéret földjére, de Isten nem vetette el az ő népét. Megérteni azt, hogy konfliktusba kerülünk egymással, a néppel, de megérteni azt, hogy Istenért és a népért. Sokszor belefáradok abba, talán az utolsó gondolatként, amikor gyermekeimet arra kell rávennem, hogy végre, fiam, ülj már le tanulni, mert nem akar, mert minden más foglalkoztatja. És megy a veszekedés, ülj le, csináld. És akkor ő sír, mert ő nem akar. Ugye sokszor úgy érzem, hogy hát én vagyok a rossz szülő. Hát miért bántom, miért nyaggatom ezt a gyereket? A gyerek nem érti meg, hogy azért nyaggatom, azért perelek vele, mert szeretem. Nem azért, mert ez a heppem, hanem azért, mert ő érte teszem. Az ő boldogulásáért, hogy ő megérkezzen ahhoz a célhoz, ami az életének a célja, és igen, teszem. És elmondom neki akkor, amikor helytelen úton jár, hogy nem jó úton jár. És mindig mondja nekem, de apa, hát tudom, de akkor is. Értsd meg, hogy én sokszor máshogy gondolkodom, mint te. És mondom, hogy nem baj, fiam, én akkor is elmondom. És újra elmondom. És ha holnap is ugyanezen a dolog miatt konfliktusba kerülünk, én akkor is konfliktusba fogok veled kerülni, mert szeretném, hogy a te életed jó irányba menjen. Érted, perelek. Érted, perelek veled. Tehát amikor azt mondja Isten igéje, hogy a békességet keresve bátorsággal, ez nem az a békesség, amikor békén hagyjuk egymást. Ez nem az a békesség, amikor kerülő utakat csinálunk, csak hogy ne legyen konfrontáció a másik emberrel. Ez az a békesség, amit Isten akar adni, hogy mindannyian megérkezzünk abba az országba, amit Isten nekünk elkészített. Ehhez kell bátorság. Ehhez kell Istennek a vezetése. Könnyebb döntéseket nem meghozni. Könnyebb kikerülni. De ez nem az Isten útja. Az Isten útja az mindig a döntések sorozata. Ha fáj, ha nehéz, ha konfliktusba kerül, de meg kell hozni. És mindig az alapján, hogy mi az én célom. Pál ezért mondta, hogy végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Ezért tettem az eke szarvára a kezem, ezért indultam el, ezért nem néztem hátra, ezt tartottam mindig a szemem előtt. Nehéz volt, próbákat kellett kiállnom, de megérkeztem a célba. Hát én azt kívánom, hogy Isten így adjon nekünk békességet. Azt a békességet, amely a jó döntéseinkből adódik. Nem azt a békességet, amit a világ adja. A látszat békességet. Jeremiás mondja, hogy gyógyítgatjátok hazugsággal a ti népeteket. És mondjátok, hogy békesség, békesség. De nincsen békesség. Ez nem az a békesség, amit Isten akar adni. Isten más békességet adjon, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne legyen tele félelemmel, mert jó úton járunk. Hát ezt a jó utat választjuk mi is. Konfliktusokkal, harcokkal, de kitartva, győzelmesed. Amen.
Thank you.